Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Remény sürgetett minden ember életében. A háborúk, szenvedés, szegénység uralt a világban, Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén mondott szentbeszédében. Szenteste, amely a jubileumi szent év első eseménye volt. A Szentatya szerint reményre van szükség korunkban, ahol gépfegyverek gyermekek életét ontják ki, valamint iskolákat és kórházakat ér bomba támadás. Az egyházfő hangsúlyozta, hogy a szent év megkezdésével megnyílt a remény kapuja mindenki számára. A szent misén kínaiul és arabul is imádkoztak. A földrészek képviseletében 10 kisgyermek helyezettel virágot a főoltárnál, a jászolban fekvő gyermek Jézus szobránál. December 25-én Istenfiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Jézus Krisztus a megtestesült ige, Istenfia, aki Szűz Máriától született Betlehemben. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Ez születés az Üdv Történet központi eseménye, mert aki született, nem csak egy az emberek közül, hanem valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Sötét éjszakában élünk, mintha az emberiség gondolkodására és működésére is egyre inkább ráborulna az a sötétség, amelyben elveszítjük az irányt, mert nem vesszük észre a világunk mélyén ránk mosolygó, szerető és személyes Istent. Hangsúlyozta Erdő Péter bíboros prímás Szenteste a teljesen megtelt budapesti Szent István Bazilikában bemutatott éjféli szentmisén. A szentmisén koncelebrált Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa. A bíboros a Székesegyházban kiemelte, Szenteste Ferenc pápa Rómában megnyitotta a jubileumi szentévet, melyet a remény gondolatának szentelünk. A főpásztor úgy fogalmazott, a keresztény ember reménye Krisztus, mert benne nyílt meg számunkra az örök üdvösség. Ennek a lehetőségét ajándékozzák a szülők újszülött gyermekeiknek. Erre segítik őket a nevelők és mindenki más, aki Krisztus örömét és szeretetét közvetíti feléjük. Erdő Péter azt kérte, legyünk mi is a remény emberei, őrizzük meg és adjuk tovább a karácsony örömét és békéjét, de ne csak ilyenkor decemberben, hanem egész éven át. Hiszen a betlehemi éjszakában a megtestesült ige életet hoz az embereknek. Tette hozzá a bíboros. Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés az életünkben. E gondolatokkal köszöntötte a karácsonyi éjféli szentmisében a híveket, Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A főpásztor a szállást kereső szent család motívumára hívta fel a figyelmet. A szállást kereső szent család nagyon mély igazságot hordoz. Az igazi szállást keresők hajléktalanok és valódi hontalanok, mi magunk vagyunk. Nem Jézus hajléktalan, hiszen ő a sajátjába jött, de övéi nem fogadták be. Az igazi hontalanok mi vagyunk, hiszen Isten nélkül magányosak, árvák és üresek vagyunk. Ha van Istenünk, akkor nem hiányzik semmi, hiszen Jézus Krisztusban eljött közénk Isten országa, és általa mi is megszereztük a keresztségben ennek az országnak, az ő országának az állampolgárságát. Ezt az örömet nem tarthatjuk meg magunknak. Jézus Krisztus születésének ünnepe az egész világon a szeretet ünnepe, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta érte. Amikor feláldozta őt értünk, megtanította arra, hogy a szeretet mértéke az érte hozott áldozat nagyságában mutatkozik meg. Ő azért maradt velünk egyházában, hogy erre állandóan emlékeztessen minket. A karácsony azért ilyen egyszerű és fenséges, mert Isten azért jött hozzánk, hiszen tudta, hogy mi képtelenek vagyunk a magunk erejéből elérni őt. Karácsony üzenete ebben áll, tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Isten a mi oldalunkon áll. Jézusban testvérünk és barátunk lett. Ő Emmanuel, velünk az Isten, aki nem hagy el bennünket, mert megígérte. Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig, mondta homíliájában Ternyák érsek. Végül az időjárásról. Északkelet felől csökken a felhőzet, derült, gyengén felhős idő várható a mai napon. Az északies irányú szelet még ma is viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Harang csendül a városban, s egy angyal arra ébred, hogy eltévedt itt lenn a földön néhány piciny lélek. Siet, hogy hozzon melegséget, örömöt a népnek, hadd legyen mi továbbadni férnek s feleségnek. Karácsony van, s az beszélik, hogy a csodák léteznek, és a csodáknak hagy a szívedben még egy kis helyet. Égnek a fények, égnek, égnek az égig elérnek, a kapuban zeng a sok ének, a szánunk utazik az ég. Festi fehére az évnek gondjait. Nem tűnik már olyan rossznak, hogy olykor nem vagy itt. Zöld el a fenyő úgy, ahogy még nem láttam soha. Azt hiszem, az élet többé nem lehet mostoha. Karácsony van, s az beszélik, hogy a csodák léteznek, és a csodáknak hagy a szívedben még egy kis helyet. Égnek a fények, égnek, égnek az égig elérnek, a kapuban zeng a sok ének, ma szállunk, utazik az élet. Égnek a fények, égnek, égnek az égig elérnek,
nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban hazánk 19. századi karácsonyi szokásaiból csemegézünk, a korabeli sajtóban megjelent cikkek alapján. Dr. Papp Józseffel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanárával, Klész Beáta beszélget.
Amikor a múlt szokásaiban kutatunk, akkor talán nagyon sokan tudják azt, hogy az első karácsonyfát az 1800-as évek elején talán 20 körül állították, de nyilván ez később terjedt el. Az első adventi koszorút később 1860 körül alkották, de egyáltalán, hogyha a 19. század és természetesen magyar szokásokról beszélünk, melyek azok a dolgok, amelyeket talán még az internetről sem kutathatunk fel, ami talán mindenkinek első információként érkezik?
A magyar szokásokról beszélni a 19. század közepén, ugye ez egy nagyon összetett dolog, hiszen a korban, a Kárpát-medencében különböző néprajzi tájakon, különböző csoportok éltek, már a magyarságon belül is, és a Kárpát-medence magában egyéb népcsoportokat is magába foglalt. És ugye ezeken belül is még azt lehet mondani, hogy teljesen más szokások voltak egy paraszti közösségen belül, mint egy városi polgári közösségen belül, tehát olyan egységes szokás kultúra, mint ami ma jellemző, hogy karácsonyfát állítanak szinte mindenhol, és adventi koszorú kerül szinte minden magyar asztalra adventi időszakában, nem volt tapasztalható. A legkorábbi időszakra, hogyha visszatekintünk, akkor a paraszti közösségekben nem volt szokásban értelemszerűen karácsonyfa állítása, de mindenki emlékezett a szentestére, és ezt általában szalmával tették meg, tehát a szobába, az asztal alá, vagy az abroszra szalmát helyeztek, és ezzel emlékeztek ugye a jászolra és a megszületett kisdedre. Az biztos, hogy a szenteste és a karácsony napja az a viszonylagos bőség jegyében telt el mindig, tehát hogy próbálták ezt a napot megszentelni az ételek segítségével is. Kenyeret, hogyha sütöttek, akkor arra a napra egészben sütötték meg, tehát mindig egész kenyeret kellett föltállalni, hogy egész évben legyen kenyér, és hogyha volt rá mód, akkor kaláccsal ünnepelték magát a Úr Jézusnak a születését. És emellett természetesen egyéb szokásokról is tudunk, ugye, amelyek a jóslásokhoz kapcsolódtak, például az ónöntés szinte mindenki számára ismert, de ahogy készültem erre a beszélgetésre, hogy találtam egy olyan jóslást, ami számára teljesen újdonság volt, hogy a felső magyarországi Minerva tudósított arról 1831-ben, hogy olyan szokás is dívott, hogy szenteste hagymát, vöröshagymát neveztek el, 12 vöröshagymát 12 hónapnak megfelelően, levágták a tetejüket, sót helyeztek rá, és azokat a másnapra, azok a hagymák, amelyeken a só megnedvesedett, olyan hónapokat jelképeztek, amelyek nedvesek lesznek, amelyeket nem nedvesedett meg, amelyek olyan hónapokat, amelyek szárazság fog beköszönteni, tehát nyilván ez ilyen időjóslást jelentett. Máshol pedig ugye teljesen általános volt, hogy vagy szenteste, vagy karácsonynak a második napján gyerekek jártak körbe rigmusokat énekelve, és őket ugye kaláccsal kínálták meg a háziak. Egy erdélyi tudósítás szól arról, Szászföldről, az 1840-es évekből, hogy ott a szászoknál az volt a divat, hogy szenteste a gyerekek bent ültek a sötét szobában, vagy legalábbis egy gyertyában megvilágított szobában, csengettek, és akkor az ajtón bedobtak egy kosarat, amiben almák és diók voltak, erre nagyon örültek, és azt többször is eljátszották, és azt mondták, hogy megjött az angyal. Karácsonyfát akkor ott nem állítottak a szászvidéken, majd ugyanaz az este még barátok meglátogatták egymást, a gyerekeknek ajándékot vittek, és megszólaltak a harangok, és együtt mentek ugye a éjféli istentiszteletre.
Ez az legutóbb említett cikk, a felső magyarországi Minerva, hogyha már ilyen szépen megemlíti ezeket a szokásokat, arról is ír a cikk, hogy ezek mennyire voltak valósak, tehát hogy mennyire jött be az a jóslás, amit mondjuk a hagyma egy adott hónapra jósolt.
Nem. Ez a cikk konkrétan, tehát az 1831-ben ugye a népkörében szokásban volt babonaságokat gyűjtötte össze, tehát ugye ennek nem pozitív előjele volt, hanem úgy mutatja be, hogy milyen babonaságok vannak a népen belül. Ez a felső magyarországi Minerva, ez a lap Dezsőfi József által föntartott lap volt, ami a magyar nyelvújításnak az egyik első nagy lapjai közé tartozik. Egyébként ez az a Dezsőfi József, aki komoly vitába keveredett a Széchenyi István a hitel kapcsán. Sajnos arról nem tudunk, hogy hát ez a jóslás, de hát ki lehet próbálni, nagyon egyszerű. 12 hagymára van hozzá, csak szüksége az embernek.
Ha már a korabeli sajtóból csemegészünk, akkor milyen érdekességeket talált még?
Igazából Ugye ma már ez viszonylag egyszerűen meg lehet tenni, ugye 19. századi sajtótermékekben kutakodni, ugye vannak bizonyos adatbázisok, ahol szerencsére bedigitalizálják a korabeli sajtot, és nagyon-nagyon érdekes dolgokra tud az ember rábukkanni. Például, hogyha elővesszük a Hazai és Külföldi Tudósítások című lapot, milyen érdekes nevük volt annak idén a újságoknak, ugye egy 1839-es cikk, a december közepi cikk a címlapon hozza azt a történetet, hogy Pesten, ugye a kettős városban, Pesten és Budán, ugye mi történik ekkor, és hát bemutatják az ország népének, hogy igenis Pesten ekkor már, ugye a piacon a téli zord idő dacára ékes virágokkal felcifrázott zöld fenyő, tehát fenyő és ciprus gajakkal díszítik föl a főteret. És hát ugye itt árusok árulják portékáikat, és a cikk azt emeli ki, hogy Pest lakossága milyen nagy ájtatossággal, és ez itt most egy pozitív jelző, milyen nagy ájtatossággal vesz részt a karácsonyi szertartásokon. Azt is leírják, hogy bármennyire is furcsa, az uracsok, ugye ekkor nem tekingetnek mise alatt a fiatalabb hölgyekre, és ez egy ilyen, el kell mondani a köznek, ugyanis ugye, ami a cikknek a fő mondani valója, csalattatik tehát azon vélekedés, ami állítja, hogy csak a köznép közt létezik valamennyire a religió, tehát a vallásosság. Ugye azt akarja bemutatni ez a cikk, hogy igazából a polgárság is egy vallásos állapotban van még akkor, mert bármilyen furcsa a világ, ugye már a 19. század közepén, az 1840-es években arról olvashatunk az újságban, hogy ma már itt a vallásosság az úgy visszaszorulóban van. Pedig, hogyha innen a 21. század elejéről visszatekintünk a 19. század közepére, talán másként szoktunk erre visszaemlékezni, tehát hogy így lehet. És akkor ugye mind a mellett még ez a cikk egyébként arról is tudósít minket, hogy karácsony napján, tehát első napján, ugye délelőtt mindenki templomba megy, Pesten, délután azonban ugye tartanak egy szép alkalmat, tehát délután tartanak egy szép alkalmat, ahol többek között Sóderné, neves dalnok, dalnő énekel, és ami az érdekes, hogy itt a temérdek vigadozók között megjelenik Liszt Ferenc is. Ugye akit a cikk Európa előtt annyira elhíresült zongora művésznek, nemzetünk nagy mesterének nevez, és hát arra lehet készülni, hogy a hazaérkezett Liszt Ferenc, tehát 1839-ben vagyunk, karácsony után majd koncertet fog adni, ugye amelyről szintén értesítik a érdeklődő közönséget. Tehát ugye ez akkor egy fontos hír volt. Uh-huh. Liszt Ferenc hazánkba látogat, hogy hazaérkezett 1839 karácsonyán.
A beszélgetésre én említettem azt, hogy a karácsonyfa állítás a század elejére tehető inkább, de a tényleges elterjedés, amikor adatálható.
Erre a kérdésre nem lehet olyan egyszerűen válaszolni, hiszen azt meg tudjuk mondani, hogy mikor volt feltételezhetően az első magyarországi karácsonyfa állítás, hogy ezt az 1824-hez és Brunswick Teréziához szokták kötni. De hogy ez mikorra terjedt el Magyarországon, az megint egy, tehát ahonnan nézzük, ugye az, azt lehet mondani, hogy a polgárság, a városi polgárság körében talán a század közepére már általánosnak tekinthető ez, hiszen erre egyik bizonyíték talán az, hogy a honderű 1846-ban egy lábjegyzetében, tehát egy karácsony éjszakáján című cikkhez közölt lábjegyzetében azt írja, hogy karácsonyfája, ez egy eredetileg német szokás, ősi szokás, ma már mindenhol meghonosult ez, tehát a szerkesztő írja oda. Na most ugye ebből egyébként két dolog következik. Egy, magyarázni kell, hogy mi az a karácsonyfa. Van az olvasó közönségnek egy olyan része, aki számára nem evidens, hogy mi a karácsonyfa, és az olvasó közönségnek van egy olyan része, aki számára ez teljesen természetes, hogy karácsonyfát állítunk karácsonykor. A megoldás az gyakorlatilag az lehet, hogy a magyarországi alapvetően német polgárság, evangélikus polgárság körében divatozik ekkor a karácsonyfa állítás, és ugye, amit még el lehet mondani, hogy Bécsben ekkor már rendszeresen állítanak karácsonyfát. Tehát a hazai tudósítások, lapokban megjelenő hazai tudósítások a 30-as, 40-es években már tele vannak azzal, hogy Bécsben azt mondanánk adventi vásárt tartanak, Bécsben a városok utcáit ellepik a karácsonyfák, és ugye ez akkor még érdekesség számba megy. Na most maga a lakosság körében a karácsonyfa állítás, tehát a paraszti lakosság körében a karácsonyfa állítás az a század második felében inkább végén fog majd elterjedni. A szakirodalom azt szokta mondani, hogy nagyjából az első világháború lesz az, ami általánosan elterjeszti, egyébként egész Európában, tehát ugye akkor az egy ilyen szempontból is fontos dolog. De a néprajzi lexikonban viszont azt lehet olvasni, hogy a teljes magyar nyelvterületen csak a 20. század második felében válik teljesen általánossá a karácsonyi fel. Igen, tehát az 1960-as években, ez dominánsan a keleti területeket jelent. Maga a karácsonyfa állítás, ugye, tehát egy olyan szokása, amikor tényleg nincsen olyan család, ahol nem állítanak karácsonyfát Magyarországon, vagy ha úgy tetszik a magyar nyelvterületen, hogy az egy nagyon hosszú, ez egy 100 éves folyamat, még ez így végigmegy, hiszen ne felejtsük el azt, hogy különböző felekezetű a lakosság, tehát az evangélikusok, katolikusok, reformátusok másként viszonyulnak bizonyos szokásokhoz, sőt, ugye még azt is lehet, sőt, még ugye mellé kell rakni azt, hogy még csak a keresztény kultúrkörön belül mozgunk, ugye vannak zsidó vallású magyarok is, akik számára ugye a karácsonyfa egészen másként jelenik meg. Tehát ugye ez egy tényleg egy nagyon hosszú folyamat. De azt lehet mondani, hogy a 19. század közepétől már érzékelhető ez, és ugye korábban beszéltünk arról, hogy az 1850-es években például egy hölgy, egy Józsika Julianna nevű hölgy, aki Brüsszelben tartózkodik, jó 8 éve, 1859-ben ír haza egy olyan cikket a Nővilág című lapba, amelyben arról ír, hogy neki 1851-ben, amikor Brüsszelbe érkezett, az volt a furcsa, hogy ott senki nem hallott még a karácsonyfáról. Ő szeretett volna magának karácsonyfát vásárolni, ez nyilvánvalóan Brüsszel nem a német nyelvterület részét képezi, és nem lehetett, de 1859-ben már elterjedt a szokás, és Brüsszelben is lehet karácsonyfát vásárolni, és karácsonyi ajándékokat venni. Tehát, hogy ez elég hosszú folyamatként terjed el, ha úgy tetszik, a keresztény kultúrkörben.
az, hogy az elterjedés például, hogy ki túlódik a vallási különbözőségen túl, a társadalmi osztályok különbözőségével is magyarázható.
Hát igen, alapvetően, hogyha belegondolunk, a szokások azok nagy mértékben függnek a társadalmi hovatartozástól. Tehát azt lehet mondani, hogy míg egy polgári közösségben az új szokás az gyorsabban teret nyer, addig a parasztság az sokkal inkább ragaszkodik a régi tradíciókhoz. És ugye hát, mint látjuk, bármennyire is tűnik réginek a karácsonyfa, azért előtte évszázadokat éltek le úgy emberek a keresztény közösségben, hogy nem állítottak karácsonyfát. Nyilvánvalóan emlékeztek a megváltó születésére, és ehhez egyfajta rituálé kapcsolódott, amiben része volt, ami valahogy kapcsolódott a jászolhoz maga szintjén, kapcsolódott a három király, vagy kapcsolódott ugye a három királyokhoz, a betlehemi királyokhoz, pásztorjátékokhoz. Ezek jelen voltak, csak a karácsonyfa volt az, ami ebből elkülönült. Hát ugye nagy valószínűséggel egyébként ezt tudjuk, hogy Luther lehetett az, ugye a német reformátor, aki először állított keresztény szempontból értelmezhető karácsonyfát, egy látomás hatására, és hosszú időn keresztül ez a német evangélikusok körében megjelenő szokás volt. Ugye, amíg ez átmegy a hétköznapok világába, egy paraszti közösségen belül, ugye az azért egy hosszú idő.
Adventi vásárokról már volt szó Bécsben is, na most egy korabeli adventi vásár, talán azt gondolnánk, hogy máshogy nézett ki, de lehet, hogy nem, mert tulajdonképpen adventi vásárba alapvetően az emberek ajándékért mennek.
Igen, tehát a karácsony és az ajándékozás szokása az úgy összekapcsolódik. Tehát ugye nyilvánvalóan ez abból következik, hogy betlehemi királyok, amikor Jézust meglátogatták, hogy akkor ajándékot vittek a kisdednek. Most ugye ebből következik, hogy az ajándékozás, mint szokás, elsősorban a gyerekeket érintette, és a szülők adták a gyerekeknek az ajándékot. Amikor feljegyzések vannak erről, akkor mindenre utaló feljegyzéseket találunk. És ugye hát ezek általában egyszerű családoknál egyszerűek voltak. Tehát egy dió, egy alma, ami egyébként ma azt mondjuk, hogy egyszerű dolog, de azért abban a korban, abban bizonyos társadalmi csoportokban, nagy szegénységben azért az is sokat tudott jelenteni. Ugye jóval szegényebbek voltak az emberek, mint amit ma el tudunk képzelni. A másik dolog pedig az, hogy ahogy fokozódik bizonyos társadalmi csoportokban, mondjuk a polgárságnak a jólét, ugye úgy megjelenik az ajándékoknak a vásárlása, és szinte ezzel párhuzamosan jelenik meg az a negatív kontextus, amit így hozzá szoktunk általában kötni. Ugye megint idézzünk egy korai újsághírt, 1843-ban a Pesti Divatlapban jelent meg egy tárca, Pesti Posta címmel, amelyben a tárca írója következő szavakat hát írja le: boltjárásnak vége hossza nincs, mintha Krisztus koporsóját látogatnák az emberek. És ez hasonlít is egymáshoz, írja a cikkíről, hiszen a karácsonyi ajándékot, tehát a Krisztus, vagy mint gyermekeink mondják, a Jézuska ajándékai teszik majd ki. És akkor itt leírja, hogy itt cukrászok, játékszerárusítók, porcelánkereskedők, mű- és könyvárusok, könyvkötők, ékszerészek, stb. Mind ponyváról árulják a különféle portékáikat, hiszen karácsonnyal gyakorlatilag ez kapcsolódik már össze. Ugye itt egy negatív felhanggal jelenik meg maga az ajándék, ugye túlzott ajándékozás, ugye mintha az ünnep csak erről szólna, és megint mondom, ez 1843-ból olvasható. De egy karácsonyi ajándékokra is szoktak már ebben a korban is ajánlani bizonyos cikkeket, sőt azt is lehet mondani, hogy a hirdetésekből azt is tapasztalhatjuk, mint ma, hogy ahogy közeledik a karácsony, akkor megszaporodnak a bizonyos árukat reklámozó hirdetések. Erre egy érdekes példa lehet a Hölgyfutárban 1857-ben megjelent hirdetés, ugye, amelyben azt olvashatjuk, hogy közeleg a karácsony, a családok ünnepe, tehát ugye ez megint egy olyan klissé, amit minthogyha ma szoktak volna emlegetni, de hogy 1857, az új év, a megemlékezések drága napja, ugye erre már kevésbé szoktunk úgy hétköznapokban gondolni, tehát a megemlékezés napja, tehát az előző évre való visszaemlékezés, mondjuk a hálaadásnak a napja, ugye amikor, mármint karácsonykor, a gyerekek szülőiktől karácsonyfákat, és idősebb ifjak olvasó könyveket kapnak, hogy örüljenek és okuljanak. Na most ugye erre apropóból szól a hirdetés, kicsit bonyolultabb szövegűek, ekkor még a hirdetések, ajánlják, hogy Andersen világhírű meséjének a könyvét, vásárolják meg, melyet magyarra Szendrei Júlia, az ismert írónő fordított. Ugye hát Szendrei Júliáról van szó, az ismert Szendrei Júliáról, de hogy biztosan tudjuk, hogy kiről van szó, ugye leírja még a hirdetés, hogy a fordítás ugyanolyan gyöngét kéztől ered, mely irodalmunkat Petőfini naplójával ajándékozta meg. Tehát, hogy ha véletlenül valaki nem tudná, hogy ez a Szendrei Júlia Petőfini Szendrei Júlia, akkor a hirdetés erre is fölhívja a figyelmet, ugye, hiszen ezzel a névvel talán nagyobb sikerrel lehet eladni karácsonyra Andersennek a világhírű mesekönyvét, ugye, ami körül a körítés olyan nagy, hogy igazából csak az Andersen tűnik el belőle. Na, tehát ehhez hasonló kisebb-nagyobb hirdetéseket, érdekességeket a garmadával találunk a 19. század közepi sajtóban, ugye, amikor már azt lehet mondani, hogy polgárság körében az a divat, ami ma szinte általános, létezett. És nagyon érdekes például még az, hogy a karácsonyfát is ajándékba szokták a korban adni. Hogy a gyerekek kapnak karácsonyfákat, ugye Podmonyszky Figyes naplójában maradt fönt az, hogy minden gyerek kapott egy saját kis karácsonyfát.
Ha már korabeli sajtóból idéztünk, csemegésztünk, akkor nem csak a sajtó, hanem az irodalom nyelvében hogyan jelenik meg?
Igen, hát általában azt szoktuk mondani, hogy az 1860-as évek közepétől már érzékelhető irodalmi témaként magának a karácsonynak, tehát maga a karácsonyfa, mint szimbólum, mert hát nyilvánvalóan a karácsonyról korábban is írtak, főleg ugye átértelemszerűen vallásos. A irodalomnak ez egy központi eleme, de itt az újdonság, ugye a 19. század közepén az nyilvánvalóan egy ilyen a karácsonyfa, ugye azt teszi igazából, az lesz itt a nagy újdonság. És hát az 1840-es évek elején, 1843-ban találtam az első olyan irodalmi alkotást, amiben karácsonyfa jelenti a központi témát. Ezt Kerényi Frigyes nevű költő írta Vidor Emil álnéven. Kerényi 1822-ben született, Petőfinek abszolút a kortársa volt, hiszen nagyjából egyidősek is voltak egymással, és szinte ugyanakkor halt meg, csak éppen nem a csatatéren, hanem emigrációban az Egyesült Államok területén 1852-ben. Tehát ő is egy ilyen fiatal költő volt, de nyilvánvalóan kevésbé termékeny és kevésbé hát hatásos, mint Petőfi Sándor, de ő neki van egy 43-as verse, ami Karácsony estőjén címet viseli. És az a vers az alapvetően nem csak azért érdekes számunkra, mert mondjuk a karácsonyfa a központi motívum benne. A karácsonyfa szimbolizál egy gyermekkort, egy boldog gyermekkort, ahol az anyjával együtt volt még akkor a költő, és erre tekint vissza. Ugye, mint a boldog eltűnt régi karácsonyra. És ugye, hogyha erre a régi karácsonyra gondolunk, akkor ez akár Fekete Istvánnál, vagy Adinál, és több helyen ugye mindig egy visszatérő motívum. Tehát valószínűleg, hogy ezt a képet amióta karácsonyfával, meg karácsonyon foglalkozik a modern irodalom, használhatja, bár ehhez annyira nem értek, de itt ebben a versben, ebből a versből ezt tudom kiolvasni, tehát ez nagyon érdekes, tehát hogy az 1840-es évek első felében. Egyébként még egyszer Kerényi Frigyes nevű magyar író, a magyar költő, akiről szintén ugyanúgy nem tudunk, mint jó néhány társáról.
Kerényi Frigyes Karácsony estvéjén. Örömvirág volt a karácsony estve, hogyan leszették tünde bársonyát, piros napoknak halvány unokája, a múltból olvad jáci fényre ád. Oly tiszta volt a föld, oly jó az ég, oly boldog én, midőn gyermekvalék. Középen szent fa, tarkán ékesítve, és gazdagon, hogy meghajolt az ág. Miért is égett annyi mécs körüle, nem volt-e arcimon elég világ? Elég világ anyám könnyű szemén, ha eltekintett boldog gyermekén? És reggelenként nyúlva nyúlt a kéz, és volt a napnak bája alkonyig, de a mohón szakasztó kéz alatt a szent fa szépen elvirágozik. Suhant az év, s midőn alunni ment, a kedves szent fa újra megjelent. Azóta csendes gyermekéletemnek bűvös meséje régen megszakadt, jó angyalom a kis fenyő helyébe szent fául hozta ifjúságomat. Hogy eltekintsen újra gyermekén, anyám után hiába néztem én. Az új fa dús, az új fa oly sugáros, reménylevélt akarja ágait, kicsillogott a szerelem virága, túlföldi fényben tündökölt a hit. Miért hozta lelkemet zilálni szét a kétkedés csapongó veszélyét? Miért jó az élet a komoly valónak izmos kezével rázni ágait, hogy róla minden elszakadjon, mi földi szárnyon égbe vitt? És hogyha ennek kincse szerte hull, számomra többé szent fa nem virul.
És hogyha már történésszel beszélgetek, ne csak a sajtó korabeli írásaiból idézzünk, hanem ha 2018-ban járunk, akkor az 1848-49-es szabadságharc mint egyfajta évforduló, és hát ugye az első világháború vége az 1918-as évszám, én azt gondolom, hogy mindenképpen említésre méltó, és talán még erről sem beszéltünk, hogy a két esemény szempontjából karácsonyi esemény, vagy karácsony környéki esemény, hát sajnos valószínűleg nem szép történte.
Igen, ugye alapvetően a két háborút sok minden megkülönbözteti egymástól, ja, de ebből a szempontból is, karácsony szempontjából is több minden különbözteti meg egymástól. Ugye míg 1848-49-ben ugye ennek nem volt olyan különösen nagy hangsúlyos jelentősége, mármint a médiában, visszamaradt forrásokban nem szerepel központi elemként maga a karácsony, azon túl, hogy mint ahogy szokás volt korábban, ugye ezt folyamatosan ünnepelték. Ugye ennek talán az lehet az oka, hogy azért a 19. század háborúi, azok általában a hétköznapok életét azt kevésbé érintették. Tehát ott átvonultak a hadseregek, megvívtak egy-két ütközetet, csatát, de ugye a lakosság 90%-ának az életét közvetlenül nem érintett. Nyilvánvalóan a faluban, ahol a csata volt, igen, de két faluból arrébb már nagyjából az átvonulókat látták csupán. Az első világháború ezzel szemben szinte mindenkit érintett. Tehát komplett korosztályokat vittek ki társadalmi rendre és vagyonra való tekintet nélkül a frontra. És ugye ez egy hosszan elhúzódó háború volt. tömegek érték meg a karácsonyt kint a fronton, és ugye ott az a háborús karácsony az sokkal inkább központi jelen volt. Hogy mi történik, még talán ez így fontosabb lehet. 1848-49-ből, tehát ilyen konkrét karácsonyi történetek nem maradtak fönt, de van egy karácsonyi esemény, ugye, ami nagyon fontos, és ami fönn maradt, amit hozzá is kapcsoltak egyébként magához a karácsonyhoz. Ugye 1848. december 25-én foglalta vissza Bem Kolozsvárt. És ugye Kolozsvárra való bevonulás az egy nagyon lényeges pontja volt egyrészt magának a szabadságharcnak is, meg úgy annak a lelkületnek, ami 1848. december végén az országban uralkodott, ugyanis hát ez az időszak, amikor Windisgrécz seregé nyugatról gyakorlatilag még nem fogaltak a Búdát, de hát már nagyon megközelítették ezt, tehát megindult az osztrák támadás, a 28-án majd el fog esni Győr, 30-án ugye a Móli csata történik meg, tehát egy nagyon nehéz helyzetben visszavonul a magyar fősereg. Hamarosan ki fogják üríteni Pestet, ugye hát ez még előre nem látszik igazából, de mindenféleképpen egy nehéz időszak, ugye amikor egy nagy győzelem híre, hogy Kolozsvár megmenekül. És hát ugye, hogyha összekapcsolódik a két időszak, tehát 1848 és 1918, már 100 évvel ezelőtti esemény, akkor azt lehet mondani, hogy itt Kolozsvár esetében szomorú módon kapcsolódik össze, mert míg 1848. december 20-án Bem vonult be Kolozsvárra, addig 1918 karácsonyt megelőző napján, ja, tehát ez a 23-a, 24-e, a románok vonultak be Kolozsvárra, és végleg ugye elveszett ekkor Kolozsvár, és ezt a karácsonyt, tehát az 1918-as karácsonyt, 100 évvel ezelőtti karácsonyt a lapok a magyarság fekete karácsonyaként emlegették, ugye ahol fekete szó, az nem a mai köznapi értelemben használt nincs hó, hanem a boldog karácsonynak az ellentetje. Akkor nem a megváltó születésének a fénye látszódik, hanem éppen a pusztulásnak a kezdete, hiszen 1918 decemberében vagyunk, és éppen hullik szét Magyarország, és Kolozsvár elfoglalása az egy nagyon fontos lelki pont volt, hiszen kincses Kolozsvár veszett el 100 évvel ezelőtt.
Dr. Pap Józseffel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanárával Klész Beáta beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A karácsonyi ünnepi mise evangéliumában nincs szó sem angyalokról, sem pásztorokról, hanem Szent János evangéliumának kezdetét olvassuk, amely az ige megtestesüléséről, az igazi világosság, Jézus Krisztus e világba érkezéséről, valamint az ő elfogadásáról vagy elutasításáról szól. Máté, Márk és Lukács evangéliuma egy szép történet keretében mondja el Jézus születését. János evangélista viszont nem a körülményekre, hanem Jézus világra jövetelének mélyebb lényegére figyel. A gyermekeknek azt mondjuk, hogy karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, de ugyanerről szólva a felnőtteknek már hozzátehetjük, hogy Jézus születését, mint az Atya ember szeretetének a megnyilvánulását ünnepeljük ezekben a napokban. A karácsony ünnepe tehát az Atya emberek felé megmutatkozó végtelen szeretetéről tanúskodik. A karácsonyi ünnep Istent látni, hallani és imádni hív minket. Izajás próféta arról jövendőlt, hogy a megváltás műve minden nemzet szeme láttára fog beteljesedni. A következőket mondja. Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. Az Istenlátás vágya akkor teljesedik be, amikor a betlehemi gyermekben meglátjuk az Istent. Ugyanebben az élményben volt része egykor az apostoloknak, a tanítványoknak és a népnek. János apostol és evangélista így beszél erről. Istent soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezt is mondja. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Meglátjuk-e, felismerjük-e a karácsonykor született gyermekben megváltónkat? Jézus személye által hallhatóvá válik számunkra Isten üzenete. Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az Atyához a próféták szavával. Most a végső napokban Fia által szól hozzánk. János evangélista egészen mély tanítást ad nekünk az Atya igéjének, Jézus Krisztusnak megtestesüléséről, amikor a következőket mondja. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. A második isteni személy emberi testet vett fel, hogy kinyilatkoztassa nekünk Istent, közöttünk éljen és szavával hirdesse az Isten országát. Meghalljuk-e az evangélium örömhírében Isten örök életre hívó szavát? A beteljesült Istenlátás és szavának hallása mellett az imádásra, mint az ember válaszára is érdemes figyelnünk. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, és leborulva imádja őt Isten minden angyala. De az imádás nem csak az angyalok kötelessége, hanem minden emberi is, aki hisz Istenben. Az Istenlátásra és az ő imádására csak a hívő emberek jutnak el. A nem hívők pedig valami mást keresnek, egy Isten pótlékot, amivel az igazit helyettesíteni akarják. A kávé helyett lehet pótkávét inni, az autóban van pótkerék és pótkocsit is lehet utána kötni. Lehet pótkarácsonyt tartani, de az már nem az igazi, mint ahogyan a gyermek is tudja, hogy a pótmama vagy a pótpapa nem az igazi. El lehet menekülni advent során a lelki felkészülés helyett az ajándékvásárlási láz pótcselekvésébe, de talán még ekkor is megsejtjük, hogy ajándékunk bizony nem lesz az igazi, ha nem adjuk magunkat is oda annak, akit szeretünk. Isten nem híve a pót megoldásoknak. Nem küld maga helyett senkit, aki helyettesíti vagy pótolja őt. Személyesen lesz emberré, és vállalja az emberi élet minden mozzanatát a születéstől a halálig. Karácsonykor mi is megértjük, hogy Isten valóban nem pótolható. Lehet pótistent keresni, de az nem az igazi. Jézus nélkül hiába próbálnánk ünnepelni, mert a karácsony az ő napja. Keressük meg magunknak azt a helyet, ahonnan a legszívesebben szemléljük a jászolban fekvő gyermeket. Nézhetjük őt kissé távolabbról, vagy egészen közel is mehetünk hozzá. Tekinthetünk ő rá felülről, ahol az angyalok vannak. Nézhetjük őt Szűz Mária vagy Szent József szemével. Lehet, hogy csak hátulról pillanthatjuk meg az ökör és a szamár mellől, de lehet, hogy a pásztorokhoz hasonlóan közvetlenül a jászol elé állhatunk. Egy biztos, karácsony napján a kis Jézus olyannyira magára vonja figyelmünket, hogy nem tekingethetünk körbe, nem nézegethetünk mindenfelé. Innen nem nézhetünk félre, mert a kis Jézus is ránk néz. Mennyei atyánk, te az idők teljességében elküldted fiadat emberi világunkba, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül, hanem megtapasztaljuk, hogy velünk vagy. Segíts minket, hogy a betlehemi gyermekben a hit szemével felismerjük megváltónkat és üdvözítőnket. Ő hozza el számunkra a békességet és a boldogságot, és reményt gyújt mindannyiunk szívében. E gyermek nélkül és az általa hozott békesség és szeretet nélkül nincs ünnep, nincs karácsony. Add, hogy az emberek szerte a világon rátaláljanak fiadra.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk, melyet Ternyák Csaba egriesek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!